Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, akkor megyünk is tovább, 9 óra 9 perc van, folytatódik a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással. Milyen kérdés volt, hogy miért baj az, ha fáj a körme a marhának.
Hát mert basszus. Helyzet van.
Hát mert tudja, hogy meg fog halni. Hát hogy ne lenne baj? Tehát, mert,
de neked?
Mert hogy gyógyíthatatlan,
neked.
Nem?
És apáidnak miért baj ez? Erről fogunk beszélgetni. Nagyon belevágtál a közepébe. Valami egyéb ügy, mielőtt szakmailag elmerülnénk a száj és köröm fájásba, van-e?
Hát nem megyünk bele a Etiópiába, repüléses történetekbe, majd a megfelelő helyen a
jó.
Hétvégén.
Na, menjünk akkor tovább.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, ezekben a napokban nagyon elfoglalt, sőt, megkockáztatom, az ország egyik legelfoglaltabb embere, az országos főállatorvos dr. Pásztor Szabolcs, úgyhogy külön köszönjük, hogy itt van a vonal túlsó végén, és első kézből tájékoztat bennünket erről a száj- és körömfájás esetről, ami történt Kisbajcson. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is!
Ez nem egy szakmai magazin, csak szeretné a földből élőket közel hozni a városlakókhoz, úgyhogy ezért néhány olyan kérdést tennénk fel, ami talán önöknek, meg talán a gazdálkodóknak evidens, de a városlakóknak korán sem. Az első kérdés mindjárt az, hogy hogy derül ki ilyenkor, hogy baj van? Egy állatorvos felhívja a fő állatorvos urat, hogy hú, azt hiszem, hogy találtam egy száj- és körömfájásos marhát.
Akár ez is lehetne, de azért nem ez az általános. Legelőször is ugye az állattartó észleli, hogy valami nincs rendben az állatával, és akkor még lehet, hogy ez csak annyiban mutatkozik, hogy mondjuk lázas az állat, vagy nem eszik annyit, vagy szomorkásnak tűnik, levert. És ebben az esetben is egyébként ez volt. Ekkor az állattartó nagyon helyesen azonnal az ő saját szolgáltató állatorvosát hívta, aki ki is ment, és ezt követően került ez a hatóság látókörébe, hiszen amikor már olyanok voltak a tünetek, akkor már a hatóságot is értesítette az állatorvos, és innen kezdett el gyakorlatilag a hivatalos procedúra.
És azt tudjuk, hogy honnan jött ennyi év után, hogyan került be?
Mert ugye a sajtóba azzal került, hogy 50 éve nem volt ilyen eset, akkor megint egy olyan járvány, amiről már-már azt hittük, hogy sikerült legyőzni végleg és örökre, erre tessék.
Igen, sajnos ez a vírusok esetében előfordul, hogy fölbukkannak olyan helyeken is, ahol korábban már nagyon hosszú ideje nem mutatkoztak. Jelen pillanatban biztos információnk arra vonatkozóan nincsen, hogy honnan jöhetett a vírus. Egyébként ez a betegség ez Afrikától Ázsiáig, Közel-Keleten keresztül azért előfordul néhány országban, legutóbb most éppen Dél-Koreából jelentettek kitörést, de nem tudjuk. Tehát amit biztosan tudunk, hogy ugye Németországban volt januárban egy eset, és ez a vírus, ami ott előfordult, ez nem azonos azzal, amit mi detektáltunk.
Igen. Mennyire jelent problémát ilyen régen volt betegségeknek az újbóli felbukkanása, mondjuk a diagnózisban is akár, mert emlékszem, hogy a agrár felsőoktatáson mi is tanultunk ilyenről, hogy van száj- és körömfájás a 90-es éveknek a közepén, de már akkor is mondták, hogy ugyan már évtizedek óta nem volt ilyen. Mondjuk egy állatorvos nyilván mélyebb képzést kap, de ilyenkor megvan az a veszélye, hogy nem, vagy nem időben ismerik fel egy olyan kort, amivel hát évtizedek óta nem találkozott senki.
Hát ezért is nagyon fontos az, hogy az állatorvosok folyamatos képzésben, szakmai továbbképzésben részesüljenek, illetve a hatóság is szokott szervezni időről időre úgynevezett ilyen szimulációs gyakorlatokat, amikor pont hát ilyesmi eseteket szimulálunk, mint hogyha megtörténnének a minden egyes intézkedésekkel, nyilván akkor fotók alapján lehet ezt a betegséget tanulmányozni. És hát azért Európában volt néhány olyan esemény az elmúlt 30 éves időtávban, gondolok itt egész konkrétan a angliai hatalmas járványra, amiben azért részt vettek magyar állatorvosok is az ottani mentesítésben, tehát azért van itthon kellő szakértelem arra, hogy ezt a betegséget felismerjük és megfelelően tudjuk kezelni.
És ez lekopogom kétszer faasztalon bal kézzel és csuriban a másik kezem, hogy ez úgy tűnik, hogy sikerült, bár pont a mai nap egy ilyen nagyon fontos határeset, mert ha nem történik újabb megbetegedés, akkor egy kicsit enyhül a járványvédelmi szigor. De mielőtt erre rátérnénk, amikor ez kiderült, hogy ez van, akkor gondolom így a nehéz tüzérség indult meg, mert ez egyáltalán nem vicces, de egy átlagember nem érti, hogy hát belázasodnak a marhák, legyöngülnek, elhullanak, miért kell ilyen drasztikus, drákói és már-már ilyen fantasztikus filmekbe illő jelenetekkel elejét venni a terjedésnek?
Hát ez az az állatbetegség, ami hogyha állatorvos körökben vagy gazdálkodói körökben elhangzik a neve, akkor nagyjából mindenkin a hideg borzongás fut végig, mert ez tehát óriási gazdasági kárt tud okozni pusztán azzal, hogy rengetegféle módon képes elterjedni, és óriási termeléscsökkenést okoz az állományokban. És ugye a nemzetközi kereskedelemben is, de hát úgy általában a kereskedelemben senki nem akar nyilván olyan állatokat vásárolni, amik betegek, és ezzel saját magának kárt okozni. És egy-egy állománynál ez talán még nem akkora, nem annyira szembetűnő mértékű a kártétel, de hogyha ez elszaporodna, tehát tovább terjedne a vírus, akkor ez már nemzetgazdasági mértékű kárt is tudna okozni.
Tehát bocsánat, ha túllépett volna Kisbajcson, és lett volna máshol, akkor az már az ország többi részéről is mondjuk a marhahús exportot befolyásolhatta.
Nem csak a marhahús, minden hasított körbe.
Igen, tehát így terjedt volna tovább, tehát ezért is volt nagyon fontos ezt karanténban tartani, és meggátolni a tovább terjedést, mert akkor a teljes kivitelünk komoly problémákkal küzdött volna, vagy veszélybe került volna?
Hát igen, azért azt hozzátenném, hogy már ez az egy eset is az exportpiacokra nagyon komoly negatív hatást gyakorolt, tehát sok export célország már most leállította Magyarországról a kivitelt. Természetesen, ha ez az egy eset, ez marad egy eset, akkor ez lényegesen könnyebb lesz a mentességet visszaszerezni, mint hogyha tovább terjedne.
A karantén szó itt nagyon-nagyon szigorú értelemben van véve. Hogy néz ki most Kisbajcs és környéke? Tehát tényleg le vannak zárva az utak, védőfelszereléses emberek, fertőtlenítő berendezésekkel felszerelve vigyáznak arra, hogy senki ne menjen oda be. Se civil, se szakmai ember. Ezt azért kérdezem, mert ugye az is kapott némi publicitást, hogy magát az agrártárca vezetőjét és a miniszterelnököt sem engedték be a hatóságok a körzetben.
És ugyanez érvényes a környékbeli, vagy akár az egész országban a többi marha tenyésztésben érdekelt vállalkozás, hogy nehogy bemenjen oda, bármi mondun a vírus, ott is olyan komoly intézkedések vannak?
Hát az nagyon fontos, hogy minden állattartó telepen megvannak azok a szabályok, amiket járványvédelem céljából be kell tartani. Tehát ezek a járműveknek a fertőtlenítése, vagy a ott dolgozóknak a ruházati cseréje, lefürdése adott esetben, ezek olyan alapvető dolgok, amit mindenhol be kellene tartani. Itt ebben az esetben egyébként a kitöréssel érintett telep környéke az helyi zárlat alá került, már akkor, amikor a betegségnek a gyanúja fölmerült, és a felszámolás idejére pedig egy rendőri biztosítás is volt érvényben ott a telep környékén, illetve magára a telepre pedig csak olyan léphetett be, akinek valójában szerepe volt a felszámolás végzésében, és nyilván a megfelelő védőruházat az pedig kötelező volt mindazok számára, akik ott akár a telepen, vagy akár annak közvetlen közelében tevékenykedtek. Uh-huh.
Most mi a helyzet? Én mondtam ezt a 17-i dátumot, ez miért fontos?
Ez a mai nap gyakorlatilag, ha nem romlik a járványügyi helyzet, és hát nagyon bízunk benne, hogy nem fog, akkor jelentős enyhítésekre kerülhet sor a korlátozások tekintetében. Ezt a mai nap folyamán mi értékelni fogjuk, és módosítani fogjuk a jelenlegi korlátozásokat.
Ez azt jelenti, hogy kifutott a lappangási idő? Tehát nagyjából, ha eddig nem terjed tovább, akkor már majdnem kizárható, hogy tovább terjedjen?
Hát ugye ma van 17-e, ez azt jelenti, hogy a megerősítés, tehát a laboratóriumi megerősítéstől számítva eltelt 11 nap, ha pedig azt nézzük, hogy az első tüneteket ezt néhány nappal megelőzően észlelték, akkor két hetes időszak eltelt. Igen, tehát ez már egy olyan időszak, ami a lappangási időt jelentős mértékben lefedi, annál, tehát az átlagos lappangási időnél egy kicsit még hosszabb is, úgyhogy van egy biztonsági ráhagyás, emiatt határoztuk meg ezt a céldátumot.
Aha, mi a helyzet az eddigi károkkal? Mert nyilván a szóban forgott telepnek a teljes állományát leölték. Egyelőre ennyi?
Ebben az esetben az érintett gazdálkodó az őt ért kárért kap kártalanítást. Tehát itt a leölt állatok értéke, illetve a megsemmisített tárgyak, takarmány értékének megfelelően kap ő kártalanítást. Természetesen termelésből kiesett forgalom az egy más kategória, ez már közvetett kárnak tekinthető. Uh-huh. Erre vonatkozóan a jövő dönti el, hogy pontosan milyen, uh-huh. milyen intézkedések lesznek majd.
Hallgatók az iránt érdeklődnek, és tényleg ez tök rejtélyes, hogy honnan, már ugye föltettük ezt a kérdést, de hogy nem tudom, milyen lehetséges
egy rendkívül fertőzőképes vírusról van szó, akár vadmadarak, akár, sőt, aha. én valami olyasmit is emlékszem tanulmányaimban, hogy ez a levegőn keresztül is terjedhet bizonyos távolságig természetesen.
Igen, tehát a hallgatók ilyeneket vetnek föl, hogy hát most érkezik néha homok, amiből sáros eső lesz, mert ezek ilyenek azért nehezen elképzelhető, de hogy mégis milyen elképzelések vagy ötletek vannak arról, hogy hogyan keveredhetett ide ez a sok-sok éve nem látott, de halálos vírus.
Hát valóban a szél is egyébként szerepet játszhat a vírusnak a terjedésében, de egy olyan banális eset is elképzelhető, vagy hát jelen pillanatban nem tudjuk kizárni, hogy mondjuk egy fertőzött húskészítmény, ami egy szendvicsben van, valaki valahol ezt kidobta, egy állat hozzájutott, bekerült a takarmányba, és onnantól megered a fertőzés. Tehát rendkívül sokféle útvonalon tud bejutni egy telepre a vírus. Ezeket mi próbáljuk földeríteni, mint hatóság, és és lehetőség szerint válaszokat találni a kérdéseinkre. Uh-huh.
Induljunk ki abból, hogy akkor jó hírek érkeznek, és nem üti fel fejét más telepeken a vírus, és lehet enyhíteni az intézkedéseken, de ezek gondolom azért továbbra is fönnmaradnak, és az általában szokásos intézkedéseken túl most a következő időszakban azért még szigorúbbak megmaradnak, illetve igen, akkor meddig?
Most egy nagyon széleskörű vizsgálati program fog indulni. Ugye egyrészt a fertőzött telep körüli 10 kilométeres sugarú körben ott minden egyes állatállományt összeírtak a kollégák, és ezeket vérvétellel laboratóriumban vizsgálják, de ezen kívül egyébként a vadállományt is helyi szinten, illetve országosan is, illetve a fogékony állatokat tartó telepek vizsgálata is országos szinten fog történni, hiszen nagyon fontos az, hogy teljes körűen, vagy hát a lehető legteljes körűbben fölmérjük azt, hogy a vírus valóban már nincs jelen az országban.
A vakcinázás szóba kerül-e, ezt is egy hallgató kérdezi, hogy meg lehet-e előzni az ilyen és ehhez hasonló korságoknak a terjedését, megjelenését?
Hát ennél a betegségnél a vakcinázás az csak úgy jöhet szóba, hogy mint a védekezésnek, tehát a már meglévő fertőzés felszámolása segítése érdekében. Uh-huh. Ugyanis ahhoz, hogy egy ország újra visszanyerje a betegségtől való mentes státuszát, ahhoz nem szabad, hogy vakcinázott állatok legyenek a területén. Ugyanis ez a vakcina vírus, ha itt tetszik, akkor tehát a vakcinában található vírustörzs nem különíthető el a úgynevezett vadvírus törzsel, ami a természetben elő tud fordulni, és bár a vakcinavírus nyilván nem okoz fertőzést, de ez az ország mentességét viszont befolyásolja. Tehát ha védekezés céljából vakcinázással segítenénk is a felszámolást, azokat az állatokat, amelyeket vakcináztunk, azokat is későbbiekben le kellene ölni. Uh-huh.
Még egy kérdés, hogy ugye ez egy úgynevezett zoonózis, az az állatról emberre terjedő betegség, de mi már itt a múlt héten nyugtattuk a hallgatókat, hogy ez nem veszélyes emberre nézvést, ugye?
Így van, tehát ez annyiban zoonózis, hogy enyhe, leginkább bőrtüneteket képes okozni akkor, hogyha mondjuk állatorvos vagy állatgondozó fertőzött állatokat kezel, de az emberre ilyen módon nem veszélyes. Az ember viszont nagyon fontos szerepet tud játszani a betegségnek a terjesztésében a ruházatán vagy a cipőjén keresztül.
Ró-e ez a mostani járvány bármiféle teendőt mondjuk a egyszerű környékben lakókra, a városi emberekre, stb. Mert lehetett hallani olyan felhívásokat is, hogy például a kirándulók nyitott szemmel járjanak, ha elhullott vadat találnak, az semmiképpen ne érintsék meg, jelezzék a hatóságoknak, tehát hogy nekünk egyszerű városlakóknak van-e teendőnk a száj és köröm fájás kapcsán?
Ezeket a felhívásokat én csak megerősíteni tudom, tehát ha lát bárki rendellenesen viselkedő, vagy akár elhullott vadat, akkor nagyon fontos, hogy ne ő próbálja megoldani a helyzetet, hanem hívja a helyi állategészségügyi hatóságot, akár a Nébik zöld számát, és akkor ez a megfelelő kezekbe kerül. Ezen kívül kiránduláskor főként ott a Győr-Moson-Sopron vármegyében lényeges, hogy amikor hazaérkezik a kiránduló, akkor lehetőleg tisztítsa meg a ruháját, mossa ki, cipőjét takarítsa le, és hát amennyiben esetleg még állata is van, fogékony állata, akkor abban a ruhában semmiképpen ne menjen az állatok közé, szürödjön is le lehetőleg, mielőtt ezt megteszi. Tehát ilyen óvintézkedésekkel a mindennapokban is tudunk tenni a fertőzés csökkentése érdekében.
Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és ismeretterjesztő beszélgetést folytathattunk, és akkor további sok sikert kívánunk a védekezésre.
Köszönöm szépen.
Minden jót, szép napot kívánunk. Viszont hallásra. Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvossal beszélgettünk, azt a kérdést válaszoltuk meg, és boncolgattuk, miért baj, ha fáj a marha szája? Hát most kiderült.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
Pénteken egészen kirobbanó formában volt a budapesti értéktős, de kíváncsian várjuk, hogy megtartotta-e ezt a jó szokását a hét első kereskedési napjának nyitányán is, úgyhogy Ciber Ákos elemzővel meglátjuk, hogy ez így van, avagy nem. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Kívánok és üdvözlöm a hallgatókat.
Zöld
is.
Vagy piros?
Most zöldben vagyunk éppenséggel, egy 0,2%-os emelkedés látható most a BUX Indexben. Jelenleg az index 88.052 pont környékén jár. Egy nagyjából olyan átlagosnak mondható 1 milliárd forintos forgalommal éppen a reggeli órákban. És igazából a vezető részvényeink közül jelenleg csak az OTP van csökkenésben. 24.730 forinton áll, egy 70 forintos csökkenéssel, ami külön érdekes, azért is, mert itt a hétvége során egy újabb dicséretet kapott a Morgan Stanley-től az OTP, amik a 27.000 forintos korábbi célárukat módosították fel újból 28.700 forintra, és továbbra is vételre ajánlják a Magyar Banknak a részvényeit. A többi blue chip papírunk közül gyakorlatilag mindegyik emelkedés mutat, most a legnagyobb növekedés éppenséggel a MOL-ban látható, ami 2812 forinton van, egy 9%-os emelkedéssel, a Magyar Telekom 1714 forint, egy 8%-os emelkedéssel, és a Richter pedig 10370 forinton van, egy 3%-os emelkedéssel.
Oké, forgalom az milyen egyébként?
Nagyjából úgy az átlagosnak mondható, olyan 1,1 milliárd forintos forgalom bonyolódott le eddig ebben az elmúlt 36 percben.
Valamelyik közepes papír ilyenkor nyitásba észre szokta vétetni magát, most is van ilyen?
Most, ahogy így gyorsan nézem, éppen a Granite Bank az, ami egy nagyobb forgalmat bonyolít, most a Richtert is előzi, és ez a negyedik legnagyobb forgalmú papír. Igaz, a Granite esetében az volt a fontosabb hír, hogy a múlt héten bejelentésre került, hogy a Granite Bank is bekerül a BUX Indexbe, és így valószínűleg az index követő befektetők oldaláról indultok meg egy nagyobb forgalom a bank papírjai iránt.
Oké, nézzünk a devizapiacra rá. Még mindig hármassal kezdődik az euró-forint kereszt?
Igen, még mindig egy hármassal kezdődik.
De éppen hogy csak? Most itt,
hát 399,5 forint környékén jár jelenleg az árfolyam. Itt igaz, még a reggeli órákban próbálkozott áttörni a 400 forintos árfolyamot, az euró-forint árfolyama, azonban azóta újból erősödéstek indult meg a forint, míg a dollárral szemben pedig 367 forinton áll a kurzus. Itt is egy reggeli valamilyen szintű gyengülés után egy újból erőre kapott a forint, és még itt a reggeli órák, vagyis hát egy visszaerősödött azóta a hazai fizetőeszköz.
Vártok valami piacmozgató hírt, eseményt, amit előre lehet sejteni?
A mai napon alapvetőleg főleg az Egyesült Államokból fognak érkezni újabb fontos adatok. Igaz, itt egy délután fog érkezni egy New York-i feldolgozóipari index, ami információt adott az amerikai iparnak az állapotáról, de inkább a nagyobb figyelem majd a hét második felére fog fokozódni, ugyanis szerdán fog érkezni az Unióból inflációs adatok. Ugyancsak szerdán Fed kamatdöntő ülés fog lenni, ahol újabb üzenetek érkezhetnek, majd pedig a hét második felében, igaz csütörtökön amerikai munkaerőpiaci adatok fognak érkezni, amik fontosabbak lehetnek.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedést mára!
Köszönjük szépen nektek és további szép napon!
Szia! Sziber Ákos elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
No, kérem szépen, megint egy kicsit a mesterséges intelligencia világába kalandozunk el, mégpedig programozás okán. A programnyelvek a 60-as évek vége óta indultak fejlődésnek, ám magának a programok létrehozásának a terminus technikusa nem nagyon változott ám az utóbbi évtizedekben. Minden szakma fejlődött, a programozás, bár persze azért néhány új programnyelv létrejött, de nagyjából változatlan, és hát ez a kérdés, hogy akkor ha ez így van, és hosszú évtizedek óta változatlan, hát akkor ezt éppen a gépek is csinálhatnák, tehát mi lenne, ha a szoftver írna szoftvert? Erről fogunk elmélkedni Szabados Leventével, a Frankfurt School docensével, a Neuron Solutions társalapítójával. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, sziasztok! Hát azért azzal egy kicsit hadd vitatkozzak, hogy semmi sem változik, de kétségtelen, hogy nagyon sok minden állandó ebben az egész programozási témában. És hát tudjátok, a fejlődés az úgy szokott történni, hogy azt szokták mondani, hogy amit 30 perc alatt meg lehet csinálni, ezt mindenképp megéri másfél órán át szenvedni vele, hogy automatizáljuk. Úgyhogy igen, nagyon sokszor az open source projektektől kezdve rengeteg olyan fejlődés van, amit csak azért is és makacsul automatizálunk, hogy utána később talán időt spóroljunk velük. Igaz ez egyébként a programozásra is.
Uh-huh. Igen, felmerült-e az, hogy mi módon lehet ezt meglépni, meg jó-e, ha ezt meglépjük már, mint hogy automatizáljuk a programozást, mert hát ugye, amikor megjelent a ChatGPT, akkor többen mondták, hogy hát nagyon klassz dolog, mert megmondott, hogy írjon egy programot arra, hogy, és akkor nagy valószínűséggel ír is egy olyan programot. A kérdés az, hogy maga a user meg tudja ítélni azt, hogy jó programot kapott-e. Mert azt, hogy 1526-ban volt a Mohácsi vész, vagy 1530-ban, vagy 1524-ben, azt le tudod csekkolni, na de hogy milyen programot rakott eléd a technológia, azt kevésbé.
Ebben teljes mértékben igazod van. Hát nyilván először is azt kell megérteni egy kicsit, hogy miért lehet egyáltalán ilyen jó minőségben programokat generálni. Hát igazság szerint a programozás az egy nyelv. Ugyanúgy nyelv, mint ahogyha megtanul egy nagy nyelvmodell kedvesen válaszolni nekem, akkor kedvesen írni is tud valamilyen formálisabb nyelvben. Azt szoktam mondani, hogy egyébként a programozás az irodalom csak egy nagyon együgyű közönségnek, amit számítógépnek hívnak. Uh-huh. De hogy nagyon jól látod azt a kettősséget, hogy van egy olyan része a programozásnak, amit mondjuk talán gondoljunk el úgy, hogy egy háznál is megtervezni a műszaki paramétereit egy háznak, felépíteni az egész víziót, az egy más jellegű munka, mint utána valakinek lefesteni egy ajtókeretet. Uh-huh. És azért a programozáson belül is ez a két nagy megközelítés, nevezzük most így eléggé pongyolán senior meg junior munkának, van egyfajta álmodás vagy alkotás része, amikor meg kell alkotni nagyobb rendszereket, és ezeknek van valamilyen víziója, ami felé mennek. És aztán persze van az a rész, amikor kalapálni kell, hogy egyesével egymás után fel kell építgetni kis blokkokat. Uh-huh. Ami látszik, hogy a programozáson belül az szinte biztos, hogy ezeket a blokkok építését jól tudjuk automatizálni, ki tudjuk adni egy ilyen modellnek.
Már tehát létre tudunk, valószínű... bocsánat, csak hogy jól értem-e, tehát létre tudunk hozni ilyen szoftver Lego kockákat, amikből össze lehet rakni csuda dolgokat. Jól értem?
Akár így, sőt, akár létrehozatni. Tehát mivel, hogy itt Lego kockákról van szó, és a Lego kockákról ellenőrizni tudod, hogy összeilleszkednek-e. Ha egy Lego kocka nyilvánvalóan nem passzol a másikba, akkor az el van szúrva. Uh-huh. Tehát, hogyha a feladat eléggé jól körülhatárolható, akár automatikusan tesztelhető, akkor azért elég jó közelítéssel bízhatod rá egy gépre. Uh-huh. A kérdés az az, és e felé megy most azért nagyon a világ, hogy vajon ezeket a nagyobb házépítési projekteket, tehát tényleg amikor meg kell alkotni az egész szerkezetet előre, na azt rábízhatod egy gépre, mert ott már azért nem olyan egyértelmű a metrika, mert nem az a kérdés, hogy illetkedik vagy nem, hanem hogy jó házat építettél-e, tartósat-e, kibírja-e majd a későbbi stressz, terhelést, változást, stb.
Igen, na, mert mondjuk amikor egy ilyen képet létrehozol, mondjuk a mesterséges intelligenciával, ott megmosolygott, hogy hát három keze van az embernek, meg hat ujja, de ha mondjuk egy nagyon fontos projektet hozol létre mesterséges intelligenciával, és kiderül, hogy megint csak ugye virágelvtársat idézzem, se ajtó, se ablak, az nagyon gáz.
Abszolút, és ez nem biztos, hogy azonnal derül ki, lehet, hogy arra a horizontra, amit volt, terveztél egy banki rendszert, picike bank voltál, úgy gondoltad, hogy mindig csak 10 000 ügyfeled lesz. Aztán hirtelen lett 100 000 ügyfeled. 10 000 ügyfeledre kitűnő volt az, amit gépileg megterveztél, csak aztán 100 000 ügyfeled, de egyáltalán nem működik, és mindenki veled ordibál, hogy miért nem lehet bankból utalni.
Hát akkor megint írok, hogy kedves ChatGPT, légy szíves, az eddig 10 000 főre optimalizált IT rendszeremet írd már át 100 000 fős IT rendszerre, köszönettel az igazgatóság.
Pontosan, bár azzal hozzáteszem, hogy akkor is kell legyen egy szemed arra, hogy de pontosan mit is kérsz, hogy is fogalmazod ezt, aha, mi is az elvárás, mi az, hogy jó, mi az, hogy helyes megoldása valaminek, és ez egy szenior kérdés. Tehát valószínűleg az látszik, és erről mi is csináltunk méréseket saját kutatásban, hogy igazság szerint a junior a feladat, akkor junior programozó mellé is adhatsz gépet. Együtt el vannak. A senior a feladat viszont, akkor ha nincs meg a megfelelő ítéletalkotó képessége annak a programozónak, aki dolgozik együtt egy valamilyen LLM-mel, egy nagy nyelvmodellel, akkor nagyon könnyen az történik, hogy a vak vezeti a világtalan, és a végteljesítmény ez egyszerűen rosszabb lesz, mint hogyha azt egy ember végig küzdötte volna.
Mi lehet a megoldás? Mert hogy épp kezdtük volna temetni a programozókat, amely azért érdekes, mert hogy az elmúlt időszakban ugye programozó hiányról beszéltünk, rengeteg vállalkozás indult a vállalatok programozó iránti éhségének csillapítására, most meg ott tartunk, hogy lehet, hogy szoftver ír szoftvert, akkor minek a programozó?
Igazság szerint itt egy polarizációról van inkább szó, tehát hogy milyen programozóra lesz nagy szükség, és milyen programozóra nem. Ugye először is azt azért érdemes megfigyelni, hogy akárhányszor könnyebbé vált szoftvert írni, már nem gépi kódban írtunk, hanem valami ennél emberközelibb nyelvben, már nem biztos, hogy mindent magunk írtunk, hanem Legóból tettük össze, stb. Stb. Akárhányszor ez megtörtént, nem csökkent a kereslet az iránt, hogy szoftvert termeljünk, hanem nőtt. Uh-huh. Vagyis, hogy igazság szerint ez egy ilyen furcsa fogyasztási paradoxon, hogyha ez a jószág, ez olcsóbb, akkor egyszerűen többet szeretnénk belőle fogyasztani. Uh-huh. A kérdés az, hogy olyan programozóra van-e szükségünk, aki az ajtófélfa festés jellegű tevékenységet csinálja a házépítésben, valószínűleg itt a nagy probléma, hogy nem. Viszont olyan programozóra, aki képes megítélni egy házról akár előre is, hogy az jól fog-e kinézni és jól fog-e funkcionálni, na erre viszont abszolút szükségünk van. A kicsi probléma az az, hogy most még tehetjük ezt a feltételt, hogy mindenki legyen nagyon szenior. Hát ez világos, mert még egyelőre vannak szeniorok.
Én értem, de hogy lesz valaki szenior, juniorból szenior?
Hát ha kiöregszenek, majd a juniorok fölmennek szeniorba.
Hát na csak a juniorokat nem biztos, hogy addig érdemes foglalkoztatni. Tehát valószínűleg itt az lesz az érdekes kérdés, hogy milyen olyan foglalkoztatási paradigmák alakulnak ki, ahol lehet, hogy valakit azért fogunk juniorként vagy oktatni, tanítani egy oktatási intézményben, vagy akár foglalkoztatni egy cégben. Nem azért, mert ő konkrétan megtermeli tényleg a napi betevőt, hiszen azt lehet, hogy gépileg is meg tudjuk csinálni. Csak azért, hogy eljusson addig a szintig, hogy majd jó ítélőképességgel tudjon szenior lenni. Erre valamilyen gazdasági megoldásnak ki kell alakulnia. Még nem látszik, hogy ez hol landol. Ez a cégeknél landol, az oktatásnál landol. Valahol landolni fog ez a probléma, és ha ezt megoldjuk, akkor igenis több programozóra lesz szükség.
Drága docens úr, akkor most adjam a gyereket programozó suliba, vagy ne? Vagy ösztönözzem arra, hogy tanuljon programozást, mert kenyér lesz a kezébe, vagy ne?
Szerintem igen. Már csak azért is igen, mert minél korábban tesz szert arra egy ember, hogy egyetlen a szerkezeteket meglássa. Nem biztos, hogy egy adott programnyelv összes szavát és összes nyelvjárásbeli butaságát meg kell jegyezni, de ha a logikáját, a szerkezetét megérti, akkor egyszerűen csak jobb bírája tud lenni bármilyen automata rendszernek. És aminek nagyon nagy kapós értéke lesz a piacon, az pont ez az ítéletalkotó képesség. Ha valaki bele tud annyira látni egy rendszerbe, hogy legalább megítélje, hogy az jó irányba megy.
És ki fogja őrizni az őrzőket?
Ez egy örök kérdés. Valakiknek a végén, kevés embernek, Isten igazából kell majd érteni magukhoz az AI rendszerekhez is. Nyilvánvalóan, tehát hogy azért valaki azt a nyelvmodellt is létrehozza, ami aztán valami mást létrehoz, de itt mindig az a helyzet, hogy relatív kevés ezeknek a szakembereknek.
De ez nem kockázatos? Hiszen őket vagy nagyon megbecsüljük, vagy nagyon szigorúan megfigyeljük, nehogy véletlen valami olyasmit csempészenek az AI modellbe, hogyha engem kirúgnak, akkor nesztek, és akkor dől az egész rendszer.
Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, és itt már ez egy mélyebb kvázi politikai kérdés is, hogy abban hiszünk, hogy rettenetesen meg kell valakiket figyelni, hogy jól viselkedjenek, vagy abban hiszünk, hogy a munkájukat nyilvánossá kell tenni, és a nyilvános munkában, ahogy azt szokták mondani, ha elég szemnézi, minden hiba felszínes. Vannak, akik az open source-ban hisznek pont emiatt, ami egyébként egy szimpatikus, de merész gondolat. Hát vannak, akik meg a megfigyelő államban, ami hát egy unszimpatikus gondolat, de mivel, hogy látunk bizonyos mellékhatásait.
Na de most te most melyikben hiszel például?
Én azt gondolom, hogy jelenleg az open source egy jó megoldás lehet, azzal kiegészítve, nem csak vadul, és azt mondani, hogy összünk ki minden, mindenki csinál, amit akar, hiszen egy csomó technológiával szemben is nem azt szabályozzuk, hogy a technológia elérhető. Bocsánat, a konyhakés elérhető. A konyhakés, lemegyek egy egyszerű boltba, és veszek egy konyhakést. Nem a konyhakést kell szabályozni, hanem valamilyen módon egy olyan konszenzust kell teremteni a társadalomban, hogy a konyhakés használatát tudjuk szabályozni. Vagyis, hogy nem biztos, hogy a modelleket kell betiltani, itt valamilyen módon egy olyan konszenzusra kellene jutnunk, hogy mik azok a viselkedések, amiket egy milyen módon tudunk egymástól egyrészt elfogadni, másrészt szankcionálni.
Jó, érdekes, és ugye egy olyan problémát boncolgattunk, ami nem rúgta még ki magát, tehát most nagyon a jövőbe révettünk, kíváncsian várjuk, hogy milyen fejleményekkel majd jár majd ez az átalakulás. Nagyon szépen köszönjük, gondolatébresztő volt.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Szép napot, szia! Szabados Leventével, a Frankfurt School docensével, a Neuron Solutions társalapítójával beszélgettünk egy olyan korról, amikor szoftver írhat szoftvert, na de hogy milyen körülmények között, ezt vettük végig.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Kérdés, kérlek szépen, mi lesz hamarabb? Hogy a gépek átveszik a hatalmat, vagy az emberiség kinyírja önmagát?
Ez most így in medias res jutott esetbe, azt gondoltad, hogy én a műsorban hátrevő 2 percben ezt megválaszolom neked.
Nekem ez jutott.
Óriási tévedésben
vagy. Nekem most ez
vagy.
Jutott eszembe. És kíváncsi vagyok, hogy te miért nem nyilván. De mindkét irányban vannak félelmeim. Na. Ezzel csak ezt próbáltam.
Elhatároztam, hogy tech optimista leszek. Kérlek szépen, az úgyis most ilyen divatos kifejezés, és nem vagyok hajlandó vekengeni azon, hogy az emberiség elpusztítja önmagát, és jön a harmadik világháború. Én abban hiszek, hogy a technológia majd megment bennünket, és mindig azt a példát szoktam egy kis kocsmában, mert ugye egyre sorvadóban van ez a műfaj, de hogyha előfordulok ott, akkor mindig azt mondom, hogy volt egy olyan probléma Londonban vagy New Yorkban, mert nem emlékszem, hogy a konflisok népszerűsége idején kiszámolta valaki, hogyha így nő a lovas fogatok száma a városban, akkor hány millió tonna lócitrommal kellene valamit kezdeni, aztán a probléma egyszer csak megoldódott. Lett helyette másik, én azt nem vitatom, hát, de rossz, megoldódott.
Rosszul mérték föl a lócitrom elhelyezésének hasznosságát. Ott a technológia fölülírta.
Igen. Na, pedig na most nagyon hiányzik a földekről a jó lócitrom.
Te legyél akkor a tech optimista, én meg leszek a nihilista. Éljük nem az életet. Ki tudja, meddig élhetjük még a normális életünket, akkor ezt éljük a legteljesebben.
Igen.
És kihasználva azokat a szépségeket, amelyeket nyújtani tud. Én most ebben vagyok.
Köszönjük szépen, a mikrobiomodra azért figyelj, mert ezeket mindenképp, a szépségeket mindenképp. Csak egészséges testtel tudod a maguk valójában befogadni, illetőleg a mikrobiom egészség elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy termeld a GDP-t, azaz a mai adás hangfájlait időben és kellő minőségben tegyed közzé. Holnap reggel 6:30-tól élőben Millás reggeli, addig maradjatok a Rádió Cafén, persze 6 órától a mai adás egy általunk kiválasztott beszélgetését még visszahallgathatjátok. Szoller Andi nem kíván a néphez szólni kötetlen formában, csak hírek formájában, úgyhogy helyette is nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Marabara. Marabara.
Marabara. Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.